Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki feltámadt és él, és jelen van közöttünk. Amen. A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől, a teljes Szent Háromság egy örök igaz Istentől. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom előttetek, amint azt írva találjuk a János evangéliumának 20. részében, a liturgiás lapon 21. van, de a 20. rész az igaz. A 20. részből olvasom Istennek igéjét előttetek. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjaidat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Isten áldja meg a felolvasott igét, hogy szívünkben a húsvét örömhírét mélyítse el, erősítse meg. Könyörögjünk egész mai Isten tiszteletünkért, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei atyánk, nagyságos terveidért, azért, amit az emberért véghez vittél, amiben megmutattad a hatalmadat és a szeretetedet. Köszönjük a feltámadás jó hírét, köszönjük, hogy ennek örvendezhetünk. Köszönjük, hogy mi halljuk a jó hírt. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy ebben a zavaros, zajos világban azok között lehetünk, akik halljuk az evangéliumot, halljuk a jó hírt, halljuk, hogy Jézus él. Szeretnénk ma megtapasztalni az ige hallásában, ahogyan a szívünkig ér a szó, az urasztalánál, itt a te asztalodnál, amikor látható módon, ízlelhető, érzékelhető módon is meggyőződhetünk arról, hogy mit tettél értünk. Köszönjük, Urunk, mindazt a jót, amit nekünk kínálsz ma. Látod, hogy mennyi minden van, ami elvonja a figyelmünket, ami távol tart tőled, amit szégyelünk, amit elrejtenénk. Hozz napvilágra, gyógyíts meg ezekben, tisztíts meg, tanácsolj, erősíts. Add, Urunk, hogy semmi ne legyen ma akadálya annak, hogy rád figyeljünk, és szabad szívvel tisztelhessünk téged, leborulva, egyedül téged imádva, hogy csak téged lássunk ma is. Könyörülj rajtunk, küldd el a te szent lelkedet, hogy amit kérünk, az, ha a kegyelmedből megadott valósággá válhasson. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét olvasom előttetek, amelynek alapján az evangéliumot kívánom hirdetni közöttetek. A Zsoltárok könyvének 139. fejezetéből első néhány versét fogom előttetek olvasni. Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől, orcád elől, hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Foglaljunk helyet. Testvéreim, nem szeretünk lelepleződni. Senki nem szereti, hogyha lerántják róla a leplet. Ha valami kiderül, amit addig takargatott, nem szeretünk lelepleződni. Így van ez gyerekkorunk óta, talán még előttünk van, amikor először apukánk, anyukánk, vagy tanárunk, vagy bárki, vagy az óvónéni leleplezte valamelyik gazságunkat, és mi ott álltunk szégyenkezve, szégyenben. Én emlékszem arra, amikor egyszer, ez volt életem egyetlen igazi gaztette gyerekkoromban, amikor egy nagyon klassz géppuskám volt, és ezt kölcsönadtam egy barátomnak az utcán, aki nem akarta visszaadni, és annyira mérges lettem, hogy felkaptam egy követ, és betörtem vele a fejét. Megdobtam a kővel, ő nem dobta vissza kenyérrel, hanem sírt, és vérzett, ömlött a vér a fejéből, és emlékszem, menekültem haza, és sose felejtem el, amikor a konyha ablakunkban megláttam, elég nagyfejű apukája volt, megláttam az apukája fejét a konyha ablakban. És éreztem, hogy itt végem van, le vagyok leplezve. Itt én szégyenben vagyok, itt velem elbánnak. Mert a leleplezéshez, amikor kiderül egy gaztettünk, akkor ahhoz szégyen kapcsolódik, kudarc, kiszolgáltatottság, sőt, sokszor gúny és nevetés tárgyává válunk, ha lelepleznek bennünket. Az is kínos, amikor úgy lepleződünk le, hogy valakiről beszélünk, akiről úgy hisszük, hogy nincs ott, és egyszer csak hátra nézünk, és ott áll. Voltunk már így? Jó, kibeszéljük, azt hiszük, nem hallja, és akkor hátra nézünk, és ott áll mögöttünk. Kínos, szégyenteli, leleplező. Nem szeretünk lelepleződni, testvéreim. Tamás a ma felolvasott történetben, az olvasmányunkban lelepleződik. Méghozzá rettentő kínosan. Nagyon durva dolgokat mond, és Jézus, aki nem volt ott, amikor ő ezt mondta, nem nézett hátra Tamás, de hátra nézett volna, akkor se látta volna ott Jézust. Tamás elmondta, hogy nem hiszi el, hogy Jézus föltámadt, nem hiszi el, hogy él, hallottuk az igében, majd ha ő megérinti, belenyúl, látja, ujjak, kéz, minden van ott, vér, seb. Elég durva dolgokat mond. Nem is értem egyébként, hogy hogy jutott ez egyáltalán Tamásnak eszébe, de valószínűleg annyira fölháborodott azon, hogy ilyet állítanak, hogy Jézus él, meg itt volt köztünk, hogy nem hiszi el. Nem hiszi el, mert megkötözi őt a kudarc, a szomorúság, amin át kellett menni. Gondoljunk bele, azért a tanítványok nagyon nehéz dolgokon voltak úgy túl, mondhatnánk, hogy szinte sokkos állapotban voltak. Különösek mégis az ő kérései. És Jézus, aki nem volt ott, meghallotta. Meghallotta, mert amikor újra jön, és Tamás ott van, átjön az ajtón mellesleg Jézus, megjelenik, akkor Tamás szó szerint idézetet kap. Szó szerint idézi Tamást, jól van, ezt kérted, ezt mondtad, itt van, nyugodtan tedd meg. Meghallotta és idézi, arra reagál. Testvéreim, az ember Isten előtt nem maradhat leplezetlen. Nem maradhatunk, és rejtve előtte, és nem futhatunk el, ezt tudjuk már az Édenkert óta, amikor emlékezzetek vissza, Ádám és Éva, az ő gaztettük után elbújnak. Ruhát vesznek magukra látszólag levélből, eltakarják magukat, szégyenérzet lesz rajtuk úrrá. A szégyenérzet valahogy a bűnnel kapcsolatos, és megpróbálnak elbújni Istenről. Ádám, hol vagy? Kérdezi az Úr. Az ember el akar bújni Isten elől, de már ott is kiderül, hogy Isten elől nem lehet elbújni. Tamás sem bújhatott el Jézus elől, a feltámadott elől, és emlékezteti arra, hogy mit mondott. De nézzétek meg, milyen gyengéden teszi. Nem tudom, ti hogy halljátok, itt nem régen a templomban beszélgettünk Jézus hangjáról, nem tudom, ti hogy halljátok Jézus hangját, de én semmiféle gúnyt, bántást, leckésztetést, büntetést nem hallok belőle. Végtelenül gyengéd Jézus szava, még akkor is, amikor Tamást idézi, és ha nézzük a folytatást, hogy hogyan folytatja Jézus, hogy hát boldog, akik nem látnak és hisznek, te most láttál és hiszel, Tamás, akkor látjuk, hogy messze nem a leckésztetés volt a célja vagy a bántás Jézus részéről. Jézus nem él vissza azzal, hogy Tamás leplezetlen előtte. Testvéreim, azt mondja a zsidókhoz írott levél, minnyájan mezítenek és leplezetlenek vagyunk ő előtte. Ahogy vagyunk, ő lát egészen bennünket. De a zsidókhoz írott levél is így folytatja, meg tud indulni rajtunk, együtt érez velünk. Amikor az Isten lát bennünket, akkor soha nem gúnyolódik, soha nem bánt, soha nem szúr, hanem a szégyenérzetünket feloldva, hogy az első embert is ruhával látja. Gondoljatok bele, micsoda evangélium van ebben, ott az Ószövetség elején, hogy az ember, aki Isten előtt gaztettet követett el, föllázadt, és rájött erre a szégyenére Isten és egymás előtt, nem azt mondja Isten, hogy na pucéra hordjátok el magatokat, magyarul maradjatok benne a szégyenetekben, hanem Isten ruhát készít az embernek. Értitek, hogy micsoda hitvallás van ebben? Hogy az Isten elfedezi a mi szégyenünket. Az Isten befedezi a mi szégyenünket. Olyan gyengéd Jézus, amikor azt mondja Tamásnak, látlak, hallak, de nem gúnyolódik. Nem él vissza ezzel a kiszolgáltatottsággal. És amikor a 139. Zsoltár írója arról beszél, hogy Uram, te megvizsgáltál és ismersz, ismered felkelésem, lefekvésem, messziről tudod járásomat, mindent te tudsz, tudod, hogy hol fekszem, hol járok, mindent tudsz rólam. Érdekes módon a 139. Zsoltár írója számára ez vigasztalás. Nem az a hangvétel ennek a Zsoltárnak, hogy Istenem, annyira kínosan érzem magam előtted, hogy mindent tudsz rólam, igazából nem is merek eléd jönni, hanem oda megy el, és azt mondja, Uram, te ismersz engem. Sőt, kész arra, hogy Isten megvizsgálja. Miért? Mert Isten felé egy olyan meghitt kapcsolatban van, amiben azt érzi, hogy ebbe bármi belefér. Isten, vizsgáljon meg. Oda megyek elé, mert bízom benne, mert az Isten jelenléte, a leplezetlenségem, hogy ő minden tud rólam, biztonságot jelent számomra. Ez különösen abból a sorból derül ki a Zsoltárban, amikor azt halljuk, hogy még nyelvemen sincsen a szó, és te már egészen érted azt, Uram. Ez egyfajta megnyugvást jelent, hogy nem kell magyarázkodnom, te már előre tudsz róla mindent. Barátokkal beszélgetve szoktuk talán ezt leginkább megélni, átélni, hogy elkezdünk valamit mondani, és azt mond neki, de hát úgyis tudod, mire gondolok. Hát persze, tudod, nem kell túlmagyaráznom, nem kell magyarázkodnom előtted, mert te pontosan tudod, hogy hogy gondolkozom, és mi van bennem. Mert biztonságot ad az, hogy a másik ismer engem. Nem tudok elfutni előled, és nem is akarok. Nem akarok elfutni Isten elől, ő úgyis lát. Ez az imádság hangja. Aki tud imádkozni, az nem fél ettől a leplezetlenségtől. A 139. Zsoltár írója tud imádkozni, méghozzá nagyon szépen, az egyik legszebb imádsága a Szentírásnak, amit ő mond. És Tamás is megtanul imádkozni, nézzétek meg. Tamás ekkor talál rá az imádság hangjára. Mert amikor Jézus azt mondja, hogy tessék, itt vagyok, érints meg, akkor nem azt halljuk, hogy Tamás oda megy és megérinti. Nem azt mondja, jó Uram, már benne vagyok, tényleg ezt mondtam, akkor csináljuk végig. Hanem térdre hullik, és azt mondja, én Uram, én Istenem. Tamás megtanul imádkozni, mert az ember igazán a helyén a térdén van. Ott van igazán biztonságban. Amikor a leplezetlenségében, talán a szégyenérzetében azt tudja mondani, hogy itt vagyok Uram, leborulok előtted, és előtted biztonságban vagyok. Tegnap azt mondtam, hogy az éli át igazán, hogy Jézus él, aki találkozik vele, aki úgy él át változást az életében, úgy hallja Jézus hangját, mint Pál apostol, azt a felső-belső hangot. Ma pedig azt mondom, hogy az tudja igazán, hogy Jézus él és föltámadt, akinek ilyen meghitt imádságai vannak. aki leplezetlenségében oda mer járulni ahhoz, aki él. Oda járul ahhoz, akiről tudja, hogy meghallgatja őt, mert kapcsolatban van vele. Testvéreim, a valóság sok világában élünk ma, és a valóság sok ugye olyan ok, amiben bárki benevez, az egész ország láthatja éppen, mit csinál. Hát talán a legcinkesebb részeket nem mutatják, de néha még azt is. Normális ember ebben nem megy be magától, maximum, hogyha nagyon szeretne sok pénzt nyerni, vagy híres akar lenni. Ma már a hírnév önmagában minden teljesítmény nélkül is az emberek számára elérendő cél. Na szóval mégiscsak azt mondom, normális ember nem megy be a valóság showba, hát ki akarja, hogy az egész ország nézze minden mozdulatát? Mert idegenek néznek, és nem akarom, hogy idegenek nézzenek, mert számára zavaró az, hogy néznek idegenek. Azonban, ha arra gondolok, hogy picit úgy, mint egy valóság showt, Isten végignézi az életemet, az angyali seregekkel együtt, ez azért kínos, Isten végignézi az életedet, most is mindent, és nem csak kívül, hanem belül, mindent lát rólad. De mégsem a kulcs az, amiért ez számomra nem kínos és nem zavaró, hogy Isten nem idegen, Isten nem kukkoló, hanem Isten az az Isten, akivel olyan meghitt kapcsolatban vagyok, mint ennek a Zsoltárnak az írója, vagy Tamás, aki leborul elé, én Uram, én Istenem. A Zsoltár írónak ő a teremtő és gondviselő, akinek minden hatalmában van. Tamás számára ő a mester, akivel meghitten, asztal közösségben együtt voltunk, ő a megváltó. Ismerős tehát számunkra, szeretett kapcsolatban vagyunk. És ebben ez a leplezetlenség már nem zavar engem, mert ismer engem. És az, hogy Isten ismer engem, az megnyugtató. Persze, felkavaró és leleplező is bizonyos szempontból. De Tamás számára az az adottság, hogy Isten ismer téged, Tamás, de ismerd meg te is az élő Istent. Ismerd meg azt, akivel dolgod van. Ismerjük meg a feltámadott Urat, a húsvét Urát, az élő Jézus Krisztust. Hiszen nem egy dogmát jöttünk ünnepelni, nem egy tőlünk távoli valóságot, hanem azt ünnepeljük, hogy Jézus él, ő egy személy, akivel ugyanilyen meghitt kapcsolatban lehetek, mint a Zsoltár író vagy Tamás. Az élő Isten, aki mindig jelen van. Ismeritek bizonyára azt a mondást, hogy az imádság próbája nem az, hogy Isten jelen van-e, mert Isten mindig jelen van, akkor is, ha nem imádkozunk, akkor is, ha nem törődünk vele. Isten mindenhol jelen van, ő mindenütt jelen való. Az imádság próbája, hogy én jelen vagyok-e Isten számára. Fölfedezem-e az ő jelenlétét, és belemerem-e adni magam ebbe a kapcsolatba? Tamás kénytelen volt, nem volt mese. Jézus megjelent, bejött az ajtón át, még csak be se kopogott, hirtelen ott termett, nem volt mit csinálni. Leleplezte őt, a szavait idézte, leborul előtte. És amikor azt mondja, én Uram, én Istenem, azt jelenti, elismerem, hogy élsz. És én leborulok előtted, mert te vagy az Úr, én a szolga, a hitvány szolga. A hitre azért van szükségünk azóta is, testvéreim, hiszen Jézus nem csak Tamásnak mondta ezt a mondatot, hanem később nekünk is, akik már úgy nem láthatjuk őt, mint Tamás látta. Minden idők embereinek, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Szükségünk van a hitre, mert ez a hit teszi számunkra érzékelhetővé Isten jelenlétét, és ad bizonyosságot arról, hogy Jézus föltámadott, hogy Jézus él. A hit képes felfogni, valóságként felfedezni a húsvétnek az örömhírét. Testvéreim, örömteli énekekkel kezdtük, bevallom, már tegnap is vágytam rá, hogy ilyen örömteli énekekkel és hangvételben szinte alig bírtam ki, hogy ne táncoljak rá. Szóval, hogy így kezdjük a húsvétot, mert hogy néha úgy zavar, hogy húsvétkor is olyan komoran ülünk a templomban, mint máskor. Most valaki bejönne és nézni, hogy ezek most örülnek, itt örömünnepet járnak, és ülnek komoran a padokban. Talán ezek az énekek egy kicsit fölráznak bennünket, engem legalábbis fölrázott. De azért hirtelen, talán tegnap jobban jött volna, ott nagyobb öröm volt, most azért az, hogy Isten mindent lát rólunk, én tudom, hogy ez nem egészen örömhír. hiszen ha mindent lát a gondolatainkat is, akkor nagy bajban vagyunk. De hadd erősítsen bennetek, hogy ez nem a tanár, nem szégyen, nem a leleplezettségünk alkalma ez, hanem az a meghitt kapcsolat kezdete, hogy Isten úgyis mindent tud rólam. És ami a megdöbbentő, hogy mégis szeret. Honnan tudom? Hát sok mindenből lehet a Bibliából tudni, de itt van Tamás története előttünk. Szereti Tamást Jézus? Te nem szeretné, nem ment volna el hozzá. Nem leckésztetni, fincogtatni megy el, ahogy Pétert sem fincogtatja, amikor megkérdezi háromszor, hogy szeretsz-e engem. Hanem ki akarja fejezni az elfogadását és a szeretetét, hogy minden szégyeneddel együtt, minden leplezetlenségeddel együtt szeretlek. Úgy, ahogy vagy, szőröstül, bőröstül, minden hibáddal együtt, előttem elfogadott vagy, előttem biztonságban vagy. Akkor gyere az én jelenlétembe, ne menekülj, ne fuss el, ne leplezd magad, ne takargasd, ne magyarázz, gyere ide, és mondd el az imát, Uram, megvizsgáltál, és ismersz. Mit jelent hát Isten jelenléte számunkra, testvéreim? Fegyelmez bennünket? Úgy, ahogy egy tanár jelenléte? Egy picit nem baj, ha fegyelmez. Ha komolyan veszed a munkahelyeden, a családodban, a húsleves körül, a sonka körül, vagy amikor felbosszant a szomszédod, engem mostában elég sokszor, akkor is Isten jelenlétében vagy, és ez fegyelmezi az embert. Ahogyan Pál apostol mondja Filippi beli gyülekezetnek, Krisztushoz méltóan viseljétek magatokat. Ebben az segít, ha komolyan veszem, hogy ő lát engem. Ugye előttünk van a kép, ahogy a diákok várnak a tanára, illetve nem nagyon várják, abban reménykednek, hogy nem jön, és krétát dobálnak, és rosszalkodnak, és mindenféle csinálnak a teremben, és ugye belép a tanár, hirtelen régen így volt, ma már egyébként nem úgy van. Belép a tanár, és folytatod minden tovább, de régen, még a normálisabb időkben belépett a tanár, hirtelen mindenki vigyázba állt, kréta letesz, mindenki úgy sem, mintha minden rendben lenne. Na hát, Isten nem tanár, de azért a jelenlétében az ember másképp kell viselkedjen. És mivel mindig jelen van, ez bennünket valóban fegyelmez. De nem ez a leglényegesebb eleme jelenlétének. Ösztönöz bennünket Isten? Ösztönöz bennünket úgy, mint amikor a szurkolók ösztönzik a csapatok, és a magyar válogatottnál nem nagyon működik mostanában, de a többi sportágban talán, hogy körülállják a szurkolók ott a versenyzőket, és a hajrában, amikor a szurkolók ezerrel drukkolnak, akkor valahogy még több energiát és erőt kapnak. Ösztönöz bennünket, testvéreim, hogy Isten drukkol nekünk az angyali seregekkel együtt. Drukkol nekünk, hogy sikerüljön. Ott áll mellettünk és bíztat bennünket. A jelenléte az bennünket ösztönöz. Motivál bennünket, hogy még jobban csináljuk az életünket, hogy még jobban szeressünk. Nem tudom, ki emlékszik kamaszkorára, de amikor a lányok kijöttek a foci meccsre, vagy valamilyen férfias dolgot néztek, azért még jobban oda tettük magunkat, nem? Hát a lányok néznek, az motivál, be kell bizonyítani, hogy mekkora férfiak vagyunk. Mai napig így van, a férfiak mindig a nőknek akarnak bizonyítani. Egy ideig az anyjuknak, aztán a feleségünknek, a vége fele mind a kettőnek. Motivál bennünket az, hogy jelen vannak és néznek a jányok. Hát motivál-e bennünket, hogy Isten néz. Nem csak drukkol, hanem néz bennünket, és neki akarunk bizonyítani. És az a furcsa ebben, hogy közben nem is kell neki bizonyítani, mert kegyelemből élünk, és nem azért szeret minket, mert mi bizonyítunk. De mégis ösztönözheti az embert ilyen értelemben is. Vagy megnyugtat bennünket úgy, ahogy a kicsi gyermeket az anya jelen léte, hogy ott van anyukám, akkor nem lehet semmi baj, akkor kicsit bátrabb vagyok, akkor messzebb is elmerek menni, mert tudom, hogy bármikor oda rohanhatok anya lábához, és átölelhetem, és ott a biztonság. Jelent ilyen biztonságot és megnyugtatást az, hogy az Isten jelenlévő, hogy élő Isten, hogy ott van minden pillanatban velünk. Milyen jó lenne a legnehezebb, legfáradtságosabb, legidegesítőbb, legfeszültségteli pillanatokban komolyan venni az Isten jelenlétét, mert megnyugtat bennünket. Vagy olyan, mint az edző, aki bátorít ugyanígy bennünket. Vagy az apuka, aki szinte szemével vezeti a bátortalan fiát, ahogyan megy előre a gyermek, és az apa szemével bíztatja, kacsint, és vezeti, hogy merre kell menni. Isten jelenléte jelente számunkra egy ilyenfajta vezetettséget. És végezetül hadd utaljak még egy képre, hogy Isten jelenléte vigasztal-e bennünket, úgy, ahogy egy jó barát jelenléte, aki csak csendesen odaül mellénk és átölel, és mindent ért. Isten jelenléte mindig adottság számunkra. Így fegyelmez, ösztönöz, motivál, megnyugtat, bátorít, vezet, vigasztal, az Isten jelenlétében lehetünk. Ő lát bennünket, de a kihívás, hogy mi látjuk-e őt. Ő szeret bennünket, de a kihívás, hogy mi szeretjük-e viszont őt. Testvéreim, befejezem azzal, hogy van még egy nagy csoda. Mert mi húsvétot és Tamás történetét és a Zsoltárt is, amit felolvastam, már pünköst felől látjuk. És a pünköst üzenete az, hogy Isten még közelebb jött hozzánk, Isten lelke bennünk él. Az Isten nem úgy van közel hozzánk csupán, kívülről elképzeljük, hogy itt van valahol, és néz engem, és drukkol, vagy fegyelmez, vagy nem tudom, amit mondtam, hanem Isten lelke bennünk lakik. Itt van belül, olyan közel van hozzánk, ahogy csak lehet. Az, hogy Isten él, ezt ebből tudhatjuk, hogy az Isten lelke mozdul bennünk, úgy, ahogy a várandós édesanyja pocakjába megmozdul a kisbaba, és tudja, hogy ott van, és mozog, és él. Úgy mozog bennünk, és mozdul bennünk Isten lelke, és ebből tudom, hogy Isten élő Isten, aki mindig ott van velem, mindig adottság. Nem csak úgy, vagy néha elalszik, mert itt van mellettem, de hát nem tud mindig figyelni rám, mert neki is kell pihenni. Nem, ő nem pihen, sőt, itt van bennem belül mindig adottság, hogy Isten lelkének jelenlétében élek. Ezért, amikor a 139. Zsoltár írója azt mondja, hogy minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtom tartod, áldó kezedet rajtom tartod, hová menjek a te lelked elől, orcád elől, hová fussak. Ő még úgy fogta föl, úgy élte meg, nem is élhette meg másképp, hogy Isten ott van fölötte, és nem menekülhet el. Bár azt mondja, minden oldalról körülfogtál engem, azért ez is nagyon nagy misztika és csoda. De mi már tudjuk, hogy az Isten bennünk él. Igen, Jézus feltámadott. Igen, Isten jelen van. Isten hallja, hogy mit mondunk, hallja a gondolatainkat, ismeri az érzéseinket. Nyilván vannak előtte a szégyeneink, a bűneink, a hitvány gondolataink, de mégis szeret, mégis betakar, mégis mellettünk marad, és minden alkalommal kész arra, hogy megáldjon bennünket. Adja meg a mindenható Isten, hogy amikor azt halljuk Tamás történetéből, vagy a Zsoltárból, látlak, hallak, ez számunkra nagy ajándék és nagy kincs legyen, hogy az élő Isten mindenütt és mindig jelenvaló. Adja meg az Úr, hogy imádságban mi is jelenvalók legyünk számára, és amikor kijövünk ide az Úr asztalához, ezt adjuk neki. Uram, te jelen vagy, szeretnék én is jelen lenni neked, szeretném elvenni, amit kínálsz. Így legyen, amen. Legyünk csendben, testvéreim, egy percre, és ebben a magunk gondolatait, egy-egy mondatos imádságát szívünk legmélyén mondjuk el Istennek. Imádkozzunk a 139. Zsoltár következő szavaival. Istenem, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem! Mély hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Akik ő ránéznek, felvirulnak, arcuk meg nem pirul. Amen.